Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazin műsor. A műsor első felében néhány technológiai hír és újdonság kerül majd terítékre, illetve a műsor egészét tekintve kettő darab Motorola tesztkészülékünk is van. Van egy középkategóriás G72 és egy felső középkategóriás Edge 40 is a tesztasztalon, és mind a kettőről érdemes beszélni, mert a Motorolának sikerült ezt a két terméket úgy áraznia, hogy kifejezetten versenyképesnek számítanak ebben a kategóriában, vagy legalábbis azokban a kategóriákban, amelyekben versenyeznek. Szóval néhány hír után két Motorola készülékkel folytatjuk majd az adást, de jöjjenek ezek a bizonyos hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Fedélzeti kamerákat szeretne csinálni a Google a telefonokból, legalábbis erre enged következtetni egy kódrészlet, amely kiszivárgott a legújabb fejlesztési munkákból, és ebben úgy néz ki, hogy a Google-nek az a terve, hogy egy olyan funkciót épít az Androidba, ami lehetővé teszi, hogy a telefonok, hát az autós fedélzeti kamerákat kiváltsák. Na most ez abból a szempontból nem újdonság, hogy ezt eddig is meg lehetett csinálni, sőt voltak is, illetve léteznek is különböző alkalmazások, amik ezt megkönnyítik és ebben segítenek, de hogyha a rendszer integráns része lesz egy ilyen funkció, akkor nyilván annak a használata és optimalizáltsága jóval egyszerűbbé fog válni. A Google-nél ugye azt találták ki, hogy hát miután ez elég sok energiát fogyaszt, hogy folyamatosan videózzon egy telefon, ezért aztán ez a videózás simán fut a háttérben, sőt, lekapcsolt kijelző esetén is működik és rögzít, és a jelenlegi információk szerint 24 órán keresztül rögzíti a felvételeket, és utána pedig hát elkezdi a régieket letörölgetni, hogy a frissebb és frissebb felvételeket fel tudja venni. Na most van néhány aggály a témával kapcsolatban, egyrészt nem véletlenül vannak dedikált kamerák erre a célra, azoknak a konkrét vagy jobb elhelyezése, ugye főleg a szélvédő tetején nyilván egy egyszerűbb dolog, jóval kisebbek is, illetőleg hát azok kifejezetten videófelvételre lettek optimalizálva, ami egy telefonról azért alapvetően nem mondható el. A legnagyobb probléma az, hogy hát úgy kell elhelyezni a készüléket valahol a műszerfalon, hogy a hátlapi kamera kilásson, aminek ugye leginkább az a problémája, hogy az ilyen helyre tett telefonok hát általában kapnak egy elég közvetlen napsütést, még ha a szélvédőn keresztül is, de semmiképpen nem tesz jót ez a telefon melegedésének. Ha pedig ugye folyamatosan videózik egy készülék, akkor az elég rendesen igénybe veszi a hardvert, így aztán hát nyilván jogosok azok az aggályok, hogy hogyan fogja tudni megoldani a Google azt, hogy ne melegedjenek túl a készülékek, és annak ellenére is működjön rajtuk a videófelvétel, hogy közben mondjuk az ember navigál, ami hát szintén jelentős terhelést jelent a telefon számára. Ez a két funkció együtt egyrészt azt jelenti, hogy azért ide valószínűleg egy erősebb hardveres készülékre lesz szükség, másrészt pedig hát ugye jó kérdés, hogy a melegedéssel mit kezdenek. Na, ami mindenképpen benne van a pakliba, hogy ugye természetesen használja ez a megoldás a telefonnak a különböző gyroszenzorait, vagyis hogyha valamiféle ütközés, koccanás, baleset, fejreállás, vagy akármi ilyesmi hirtelen lassulás történik, akkor automatikusan ilyen emergency felvételt készít az eszköz, amit utána nem lehet majd letörölni, vagy legalábbis automatikusan nem írja fölül, illetve hát amit természetesen még hozzátesztek, hogy az autónak a beépített Bluetooth fejegységével a telefon úgy is kommunikál, tehát a hangrögzítés az ennek a segítségével fog majd történni, hogy mikor kerül be ez a funkció az Androidba, csak a Google Pixelekben lesz benne, vagy aztán kiterjesztik-e szélesebb körbe is, arról még semmilyen információ nincsen, de ha nyilván amikor ez a dolog elindul, akkor arról majd hát a Google is fog elég részletesen kommunikálni. Jött egy új Xiaomi készülék egyelőre a kínai piacra, ennek az a neve, hogy Civi 3, és ez alapvetően azért érdekes csupán a számunkra, mert ugye a kínai telefonokkal, vagy a kínai piacos telefonokkal nem feltétlenül foglalkozunk, hogy azok a Xiaomi Civi készülékek, amik eddig megjelentek Kínában, azok ugye más néven, de felbukkantak Európában is. A Civi 2 például a Xiaomi 13 Lite néven érkezett meg Európába. A Civi 3 pedig azért izgalmas egy picit, mert egy olyan hiányosságát pótolja a Xiaomi-nak, ami hát évek óta megvan, ez pedig az előlapi kamerát érinti. Ugye alapvetően az a probléma a Xiaomi előlapi kameráival, hogy bár fotózásban most már azért elég jó szinten vannak, de még a legdrágább csúcsmodelljük sem tud Full HD-nál nagyobb felbontásban videót rögzíteni az előlapi kamerával, ami azért érdekes, meg furcsa egy picit, Mert egyébként ezeknek a cellulapi kameráknak a felbontása az bőven megfelelő lenne arra, hogy 4K videó is készüljön velük, de valamiféle szoftveres limitáció miatt ez eddig nem történt meg. Na most a Civi 3 ezen változtat, hát alapvetően rögtön 2 darab 32 megapixeles kamerát tesznek előre, egy ilyen kamerakapszulában helyezkednek ezek el, az egyik egy normál látószögű, a másik pedig egy szélesebb látószögű képet biztosít, annak érdekében, hogyha többen is szeretnénk szerepelni egy felvételen, akkor beleférjünk a látószögbe, és hát ami nyilván a legfontosabb paraméter, hogy mind a két kamerával lehet 4K-ban videózni majd. Egyelőre nem tudjuk, hogy 30 vagy 60 FPS-ben, de még az sem kizárt, hogy 60 FPS-ben is képes lesz rá az eszköz, de mindenképpen egy olyan funkcióról van szó, ami a Xiaomi-ból eddig hiányzott. Úgy hiányzott egyébként, hogy a Samsung már a középkategóriában is biztosítja ezt a lehetőséget, tehát ez eddig egy meglehetősen érthetetlen hiányossága volt a Xiaomi készülékeknek, de úgy néz ki, hogy rájöttek ennél erre a gyártónál is, és pótolják ezt a hiányosságot. Egyelőre a Civi 3 nélkül Kínában, aztán lehet, hogy majd valamilyen más néven Európában ugyanezt a telefont viszont látjuk. Kicsit döcög a OnePlus tablet európai startja. Ugye elvileg ezt februárban mutatták be, ezt a készüléket, az a neve, hogy OnePlus Pad, és egy kifejezetten korrekt felső-középkategóriás tabletről van szó, ami 144 Hz-es kijelzőt kínál, 2800x200 pixellel, van benne egy MediaTek Dimensity 9000-es relatív gyors chipset, és egyébként 11,61 inches kijelzőt is kapott, valamint tartozik hozzá érintőceruza, ami hát nyilván nem gyakori ebben a kategóriában, és egy 67 wattos gyors töltés is, amivel ugye a 9510 mAh-s akkumulátort fel lehet tölteni. Android 13 van rajta természetesen, 8 megapixeles az előlapi kamera, de 4K videóra képes, ami hát ugye pont egy szép fricska a Xiaomi számára, amiről ugye az előbb beszéltünk, és 13 megapixeles a hátlapi szenzor, 8 GB RAM és 128 GB belső tárhely van benne. Na most ez egy relatív jó ajánlat, ugye van hozzá egy árcímke, egyelőre egy európai ára van, de annak alapján azt lehet mondani, hogy ez egy jól eltalált termék, viszont elég sokat kellett várni ahhoz, hogy Európában elinduljon az értékesítés, és alig, hogy elindult, le is állt. Ennek leginkább az az oka, hogy egyszerűen a OnePlusnak nincs készlete. Már akik esetleg tudtak is rendelni ebből a készülékből, azoknak is a OnePlus egy 40 napos szállítási időt kínált, ami hát masszívan több, mint amit bárki más kínál. Szóval úgy néz ki, hogy bár a OnePlus marketingben továbbra is használja a közösségi médiát és mindenféle ilyen gerilla jellegű marketinget tol, de ténylegesen a készülék ellátottság akadozni látszik, aminek hát nyilván az egyik oka az, hogy ugye vannak bizonyos ellátási láncbeli problémák még mindig. A másik oka ennél jóval összetettebb, a OnePlus-t és az Oppo-t tulajdonló BBK Electronics-et beperelte a Nokia Németországban és Hollandiában szabadalom sértés miatt, és a Nokia nyert ezekben a perekben. Ezért aztán a német piacról már le kellett szedni az összes Oppo és OnePlus készüléket, és úgy néz ki, hogy a Hollandiában is ugyanez a sors vár majd az Oppo-ra és a OnePlus-ra. Ezzel párhuzamosan pedig hát úgy tűnik, hogy mind az Oppo, mind a OnePlus elkezdett kihátrálni ezekről az európai piacokról. Egyrészt ugye megszűnt az értékesítés, másrészt pedig ugye nem csak a német meg a holland piacokon van ilyen jellegű mozgolódás, hanem úgy néz ki, hogy éppenséggel pont kivonulnak Franciaországból, és félig meddig egyébként Magyarországról is kivonul. Legalábbis az a hivatalos iroda, ami eddig Magyarországon dolgozott, az most már nincsen, hanem az értékesítés pillanatnyilag csak disztribútorokon keresztül történik, szóval egyáltalán nem állnak jól itt az európai szituációban, és hát ugye nyilván az a kérdés, hogy vajon az Oppo meg a OnePlus nincs olyan erős cég, hogy egyszerűen fogja magát és azt mondja, hogy ha a Nokia-nak szabadalmi problémái vannak, és ez már ugye bírósági ítélettel is alá van támasztva, akkor egyszerűen megegyeznek a Nokia-val egy számukra látható összegért cserébe, hogy használhatják tovább a szabadalmakat, és folytathatják tovább az európai értékesítést, de mintha egy kicsit ilyen dacosan állnának hozzá, és inkább azt mondták, hogy ők nem fognak fizetni a Nokia-nak szabadalmakért, hanem megszüntetik azokban az országokban az értékesítést és a hivatalos jelenlétet, ahol ezek a perek úgy végződnek, ami az Oppo, illetve a OnePlus számára kedvezőtlen. Hogy ennek mi lesz a vége, és egyáltalán meddig fogunk még látni OnePlus készülékeket a piacon, akár Magyarországon, akár Európában, az nehéz megmondani, de olyan szempontból viszont van némi hát kellemetlen aspektus a dolognak, hogy egyébként az Oppo óriási pénzeket fizet annak érdekében, hogy a Bajnokok Ligája meccseknek ő legyen az egyik szponzora, és ugye, ha valaki néz ezeket a mérkőzéseket, akkor láthatja is, hogy az Oppo Find N2 flippet nagy erőkkel hirdetik azokon az óriás plakátokon, vagy legalábbis reklámfelületeken, amik a pálya szélén vannak, és minden közvetítésben látszanak. Na most, hát ha a németek nézik ezt a közvetítést, akkor ők ugyan látják a hirdetést, de az Oppo Find N2 flippet például ők nem tudják megvenni, szóval egy picit ilyen kidobott pénz. Ha a Bajnokok Ligájára volt zseton, akkor egy kicsit furcsa, hogy mondjuk a Nokia szabadalmakért pedig nem hajlandóak kifizetni annyi pénzt, ami szavatolná az, hogy tovább tudják folytatni az értékesítést Európában.
Tesztlabor. Terítéken a technika.
A Motorola G72 tesztjével folytatnánk az adásunkat, már csak azért is, mert ez mostanában lépett piacra Magyarországon is, és ez egy tipikusan az a készülék, amiért nem kell 6 számjegyű összeget kifizetni. Viszont nyilván az a kérdés, hogy hol vannak azok a kompromisszumok, amiket a vásárlónak meg kell hozni annak érdekébe, hogy egy kicsit kedvezőbb árfekvésű telefont kapjon a kezébe. Na most a Motorola G72-nek, amit egyébként Moto G72-nek is neveznek, két igazán fontos konkurense van. Az egyik a szintén nemrég bemutatott és itthon is kapható Realme 10-es, a másik pedig a tavasszal bemutatkozott Redmi Note 12 4G-s verziója, tehát az alapmodellje a Redmi Note 12 szériának. Mind a három telefon nagyon hasonló hardveres és külsőbeli felépítésű, de árnyalatnyiak a különbségek, viszont pont ezek a különbségek azok, amik számítanak. A Motorról azt kell tudni, hogy egy relatív nagy telefon, 6,6 incses kijelzője van, ami egyébként egy PoLED kijelző, 120 Hz-es frissítésre képes, és Full HD felbontású. Magával a kijelzővel semmi probléma nincsen, megfelelő a fénysűrűsége is. Noha mi elég sokat szórakoztunk azzal, hogy direkt napfény alatt egy picit többet kihozzunk a panelből, mint ami egyébként hivatalosan a képességét jellemzi, de nem nagyon tudtuk 500 nit fölé tolni a fénysűrűségi értéket, ennek ellenére a láthatósággal nincsen probléma. Amiben ugye itt vannak eltérések az eszközök között, az nyilván egy picit a hardware, ugye ebben a Motorola-ban egy MediaTek G99-es chipset van, ami úgy tűnik, mint hogy egy friss chipset lenne, de azért igazából ez a G96-nak egy alacsonyabb csíkszélességre történő átportolásából keletkezett, vagyis ez még mindig egy középkategóriás képességű eszköz. Ez ugye azt jelenti, hogy bizonyos játékokat már nem tud olyan szépen futtatni, meg nincs benne 4K videózási felvételi lehetőség, meg a 4K visszajátszással is adódhatnak problémák, tehát ami kifejezetten hardware igényes feladat, arra ez a chipset már nem feltétlenül alkalmas, de a mindennapi funkciókhoz tökéletesen elegendő, tehát ahhoz, hogy a közösségi médiát használjuk, hogy levelezzünk, hogy böngészünk, hogy navigáljunk, fotózzunk, arra igazából nem semmilyen problémát nem mutat. Amiben a Motorola többet nyújt, mint a konkurensek, az egyrészt a kamera, mert ráraktak egy 108 megapixeles Samsung kamerát. Na most itt sokszor elmondtuk már ebben a műsorban is, hogy az, hogy hány megapixel van ráírva, az nem feltétlenül egyenes arányos azzal, hogy milyen minőségű felvételeket tud készíteni, és ennél a Motorola-nál is ez abszolút tetten érhető, mert lehet ugyan 108 megapixelben fotózni, és hatalmas méretű fájlok és képek keletkeznek, de hogyha azokba belenagyítgatunk, akkor azt tudjuk látni, hogy hát nagyon esetleges a vonalélesség, és minél inkább a kép széle felé haladunk, annál inkább kijönnek a képhibák. Ráadásul van egy ilyen problémánk, hogy a 108 megapixel egyszerűen túl sok ennek a hardvernek, ami azt jelenti, hogy a képfeldolgozás sebessége is lassú, ez pedig magával hoz egy olyan esetet, amit az angol nyelvű szaksajtó shutter lagnek hív, vagyis miután megnyomjuk az exponáló gombot, nem azonnal készül el a kép, hanem van egy fél másodperces csúszás benne, ez elég idegesítő tud lenni. De ugye nem kell nekünk 108 megapixelben fotózni, mert alapvetően ugye 9 pixelt van össze a telefon, és 12 megapixelesek lesznek az automatika által készített felvételek, ez gyorsan el is készül, és és a képminőség is jóval kellemesebb, mint hogyha 108 megapixelben állunk neki a fotózásnak. Amiben többet tud, mint mondjuk egy Realme 10, hogy mellé tudtak tenni egy 8 megapixeles ultraszéles kamerát is, és bár itt ugye a felbontás nem túl magas, és ugye nincsen benne autofókusz sem, ez a 8 megapixeles kamera egy hangyányival talán jobb, mint amit a konkurensek kínálnak, kellemesek a színei, nem bántóan rossz a vonalélesség, főleg nappali környezetben elég jól helytáll, és amit még el kell mondjunk szintén fotózás szempontjából, hogy a Motorola a főkamerájával elég jóféle esti képeket is tud lőni. Viszont, amiben nem brillírozik az eszköz, az a videózás, mert hogy ugye van benne egy marha nagy felbontású kamera, de ennek ellenére 4K videót nem tud, hanem maradunk a Full HD-nál, és nincs benne optikai stabilizáció, viszont van elektronikus. De az a helyzet, hogy az elektronikus stabilizációt megírni, az nyilván meló, meg ahhoz nagyon sokat kell finomhangolni, és ez pont ez a finomhangolás jelzik egy picit ebből a készülékből, mert hogyha mi videózunk és be van kapcsolva a stabilizáció, akkor hát elég sokszor bizonytalanná válik a fókusz, minél rosszabbak a fényviszonyok, annál inkább bizonytalan ez a fókusz, esti környezetben már egészen a használhatatlanság határát súrolja a videózási képessége a Moto G72-nek. De, hogy mondjunk pozitívumokat is, hát mindenképpen jó pont, hogy sztereó hangszórókat kapott az eszköz, vagyis van alul egy normál hangszórónk, felül pedig ugye a beszéd hangszórót használja a telefon annak érdekében, hogy a sztereó hatást meg tudja valósítani, és ennek a hangolását a Dolby Atmos-szal közösen végezték. Azt mondhatnánk, hogy az átlaghoz képest jól szól. Szintén fontos dolog, hogy van a dobozban egy 33 wattos gyors töltőnk, és mostanában ugye a középkategóriás Motorolák úgy érkeznek, hogy ahogy kivesszük a dobozból, már rajta van egy olyan szilikontok, amit gyárilag adnak hozzá, ezt nyilván le lehet szedni, de igazából tökörömteli, hogy van mellé egy kis apró tartozék, legalábbis arra az időre, amíg nem szerzünk hozzá egy színvonalasabb tokot, de ha leszedjük a tokot, akkor sem fogunk csalódni, mert a hátlapot, ami ugye csak műanyag, de egy ilyen nagyon finom, puha, sejmes borítású műanyagról van szó, ami egyrészt nem gyűjti a koszt, nem gyűjti az ujjanyomatokat, és elég jól tapad a tenyérbe is, tehát nem fog kicsúszni a készülék, annak ellenére sem, hogy meglehetősen nagy méretű. Szóval összességében az a helyzet, hogy külsőre relatív jól sikerült az eszköz, van egy vízlepergető burkolat rajta, ami hát ugye nem teszi vízállóvá a telefont, de szemerkélő esőben mondjuk nem probléma a használhatósága, illetve ugye tényleg nagyon jól össze van rakva, megvan a sztereó hangszórópár, lehet bővíteni a memóriát microSD-vel, van rajta 3,5 mm-es jack csatlakozó, Type-C csatlakozó, kapott ugye egy 33 wattos gyors töltést, tehát azt lehet mondani, hogy az átlag színvonalnak megfelel. A szoftveres oldalon pedig hát a Motorola-nak az a jellemzője, hogy általában nem nagyon piszkálnak hozzá a gyári Androidhoz, vagyis ugyanazt az Android felületet látjuk, mint amit bármilyen más Google telefonon is megszoknánk, vagy Nokia telefonon, mert hogy az alap Android van rajta, de vele tesznek néhány extrát. Az egyik ilyen extra az, hogy van egy csomó gesztusvezérlési trükk, például, hogyha háromszor megforgatjuk a telefont, akkor bekapcsol a kamera, ha megrázzuk a telefont, akkor bekapcsol a zseblámpa, lehet limitással limitálni a lefordítással a csengőhangot és az ébresztések hangját, tehát hogy sokféle ilyen apróság van, plusz van egy csomó motorolás widget, van egy csomó motorolás ilyen téma, szóval egy ilyen kellemes külsejű operációs rendszerről van szó, ami egy gyári Android, de néhány ilyen apró extrával felturbozta a Motorola, viszont csak Android 12 van rajta, de azt ígérik, hogy meg fog ráérkezni majd az Android 13, ez eddig nem történt meg, ugyanakkor viszont a biztonsági frissítések eddig legalábbis rendben megjöttek minden hónapban, szóval ilyen szempontból lehet bizakodni, hogy az Android 13-at sem felejtik el. Mindenképpen azt lehet látni, hogy egy jó kiegyensúlyozott, jól balanszolt, jól összerakott telefon, megfelelő árazással, mindenképpen szerintünk érdemes vetni rá egy pillantást akkor, hogyha valaki ebben az árkategóriában nézelődik, mert lehet, hogy pont olyan dolgokat tud, amire az illetőnek ténylegesen szüksége van, és jobb választás lesz, mint akár egy Redmi, akár egy Realme készülék. Ennyi fér bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk egy másik Motorola készülékkel az adásunkat, amely nem más, mint az Edge 40, maradjanak vele.